Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Elfogadta a parlament az ügynök akták nyilvánosságra hozásához szükséges első törvénymódosítást. Döntöttek a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről is. Részletek Varga Mónikától.
Több fontos jogszabályt is elfogadott kedden az országgyűlés.
Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 180 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett elfogadta.
A képviselők megszavazták az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényt és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló jogszabálymódosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. Ez alapján a nemzetbiztonsági szolgálatoknak tájékoztatást kell adnia a bizottságnak a kezelésükben álló minősített iratokról. A bizottság javaslatokat tehet arra, hogy azok közül minek a minősítését tartsák fenn, és minek a minősítését szüntessék meg. Ahol a titoktartást nem tartják fenn, átkerülnek a levéltárba, itt a szakemberek elkezdik az elemzéseket, és felkészülnek az akták október 22-i nyilvánosságra hozására. Erről újabb jogszabály határoz majd. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője, a javaslat erőterjesztője azt mondta, a rendszerváltás adósságát rendezik.
A mi célunk az, hogy a társadalom szembe tudjon nézni azzal, miként, hogyan működött az állambiztonság 1990 előtt, kik voltak ennek a rendszernek a részesei, adott esetben a rendszerváltás követően milyen karriert futottak be. Röviden, a cél az, hogy szembenézzünk a múlttal, mert szembenézés nélkül nincs gyógyulás.
Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, ami szerint az idei tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét nem alkalmazzák. Kaproncai Balázs, a Tisza képviselője, az egyik előterjesztő szerint a rendszer hiányos és szubjektív volt, az intézményekben pedig feszültséget szított.
Szakmailag indokolt, hogy a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere jelenlegi formájában felfüggesztésre kerüljön, és annak helyében egy átfogó, nemzetközi jó gyakorlatokra épülő, széleskörű szakmai egyeztetéseken alapuló folyamat lépjen.
Az országgyűlés 136 igen, egy ellenszavazat és 51 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosítását. A jogszabály célja az indoklás szerint, hogy az uniós források eljussanak az emberekhez, a gazdaságba. Ennek érdekében megemelik az MFB tőkéjét és átalakítják, a kormánytól függetlenné teszik a működését. A jogszabály emellett hatályon kívül helyezi a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is. A jogszabály szerint Budapest akkor vehetett volna fel hitelt az államtól egyébként kedvezőtlen feltételekkel, ha fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni a cégeinél dolgozók bérét. A hitel lehetőséget a főpolgármester többször is bírálta és nem élt vele. Most a lehetőségét is megszüntette az országgyűlés.
Paragrafus. Bár az elmúlt évtizedekben csökkent a halálos közúti balesetek száma Magyarországon, a nyári időszakban még mindig nagyon sokan vesztik életüket az utakon. Az Országos Rendőrfőkapitányság a nyár végéig tartó fokozott ellenőrzési programot indít. Domanics András összefoglalója.
Júniusban 3 fekete hétvége volt az utakon, amikor néhány nap alatt 18 közlekedési balesetben 31-en vesztették életüket, hangzott el az Országos Rendőrfőkapitányság a nyári időszak közlekedési kockázatairól és a baleset megelőzés fontosságáról szóló sajtótájékoztatóján, ahol Dávid Mónika rendőr alezredes elmondta, az 1999-es 1180 halálos közúti balesettel szemben 2025-ben 415-en vesztették életüket a magyarországi utakon.
Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete tehát folyamatosan javuló tendenciát mutat. Ennek az évnek az első 5 hónapjában is ez a tendencia folytatódott. Nagyon jó eredményeink voltak. Konkrétan elmondhatom, hogy még tavaly ilyenkor, január 1 és május 30-a között 197 halálos kimenetelű baleset történt, addig ebben az évben, ugyanebben az időszakban 152 halálos kimenetelű baleset volt, melyben 177-en vesztették életüket.
A nyári időszak ugyanakkor megemelkedik a súlyos és a halálos balesetek száma, mondta a rendőr alezredes.
Ilyenkor megkezdődnek a szabadságolások, a nyári szünet megkezdődik a gyermekeknek, megindul a turisztikai forgalom, illetve a hétvégi utazások is elindulnak, és emellett a mindennapok is. A mindennapokban közlekedünk gyalogosan, kerékpárral, többféle közlekedési eszközzel, illetve autókkal, tehergépkocsikkal is. A hőség okozta fáradtság, ami most ezt a 3 hetet abszolút uralta, és tényleg nagyon magas volt a hőmérséklet. A hőség okozta fáradtság, a velejáró ingerlőkenység, kimerültség, és ez a megnövekedett járműforgalom együttesen fokozzák a közlekedési konfliktusok kialakulásának a kockázatát.
A 3 júniusi hétvégén a halálos közúti balesetek legfőbb oka a szembesávba áttérés, vagy az úttestről lesodródás volt.
Nem megfelelő volt a sebesség alkalmazása, különösen útkanyarulatokban gyorsabban hajtottak bele a kelleténél. A rendkívüli meleg kedvezőtlen hatásai, a fáradtság, illetve az elalvás is szerepet játszott ezekben a balesetekben. A figyelmetlenség, a nem megfelelő követési távolság is szerepet játszott egyes balesetekben. Vasúti átjáróban is történt halálos kimenetelű baleset, tilos jelzésen haladt át a járművezetője. Illetve sajnos motorkerékpáros balesetek is történtek, szabálytalan kanyarodás az, amit még mindenképp szeretném felhívni a figyelmet, ez is a baleseti okok között szerepel. És még 2 dolgot emelnék ki. Az egyik az ittasság közrehatása, a másik pedig a biztonságjöv elmaradása.
Az országos rendőrfőkapitány a nyári időszakra elrendelte az országos közlekedési protokoll programot, amelynek célja a fokozott rendőri jelenlét a balesetveszélyes útszakaszokon, csomópontokban.
Célirányosak lesznek ezek a rendőri intézkedések. Mik a fő baleseti okok? Ma Magyarországon az elsőbbség meg nem adása, az irányváltoztatás és a kanyarodás, valamint a sebesség nem megfelelő alkalmazása a fő baleseti ok. Mindenképpen még hozzátenném az ittasságot és a passzív biztonsági eszközök használatának hiányát. Ezeket a szabálysértéseket fogják kollégáim kiemelten ellenőrizni.
Dávid Mónika hozzátette, drónokat is alkalmaznak majd a forgalom vizsgálatára. Beszélt arról, hogy az autópályákon be kell tartani a követési távolságot, nem szabad kikényszeríteni a sávváltást, kerülni kell a jobbról előzést és a leálló sávban haladást.
Az USB töltők 80%-a megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékbiztonsági vizsgálatán, mondta az Inforádiónak az NKFH sajtófőnöke Eichmann Norberttel Barkóczi Bence készített interjút.
Az NKFH egész évben vizsgálja laboratóriumi körülmények között az USB töltőket, és annak pedig az az ok, hogy a korábbi években rendkívül magasak voltak a kifogásolási arányok, rendszeresen 80 volt, ilyenéval 90% fölötti volt a kifogásolás. Idén eddig 92 féle töltő vizsgálatára került sor, és 74 termék nem felelt meg a szabály követelményeinek, azaz idén is 80% fölötti a kifogásolási arány. Amit mi vizsgálunk, az elsősorban a szigetelés megfelelősége, a csatlakozó dugó mérete, valamint az úti átalakítóval kombinált termékeknél azok kialakítását is ellenőrizzük. És az általános tapasztalat, hogy ezek nem felelnek meg a termékbiztonsági szabályoknak. Tehát a táphálózati részeket és a törpefeszültségi részeket nem megfelelően választják el a gyártók, a szigetelés nem megfelelően van villamos szilárdsággal kialakítva, a folytonosság és a vezető részeket pedig nem megfelelő távolságban helyezik el. Mindez pedig áramütés veszélyt okozhat, amely természetesen nagyon súlyos termékbiztonsági kockázat, és ezért ebben az esetben nekünk ezeket a termékeket ki kell vonnunk a forgalomból.
Az előző években is azért nagy arányú volt a hibás termékeknek a száma, vagy a százaléka. Ez hogy évről évre nem sikerül ezt csökkenteni, ezt az arányt?
Ennek oka, hogy rendkívül széles körben elérhetőek ezek a termékek a piacon. Nem csak műszaki áruházakban, szakkereskedésekben, hanem nagyon sok távol-keleti üzemeltetésű kisboltban és a webáruházakban is megtalálhatóak ezek. Mi mindenhonnan veszünk mintát, pontosan azért, hogy lássuk a teljes piacot, és az általános tapasztalat az, hogy például ha a harmadik országból rendelünk ilyen termékeket online platformokról, azok egyáltalán nem felelnek meg a termékbiztonsági szabályoknak. És ezért mi azt mondjuk mindig, és a fogyasztóknak is ezt javasoljuk, hogy ilyen termékeket elsősorban műszaki áruházakban, szakkereskedésekben választanak, hiszen az internet adta lehetőségeket nagyon nehéz nem csak ellenőrizni, hanem felülvizsgálni, illetve korlátozni a forgalmazókat, főleg, hogyha a harmadik országbeli távol-keleti üzemeltetésű webáruházban van szó, hogy ilyen termékeket árusítsanak.
Lehetséges az, hogy hibás termék kerül forgalomba, akár több is?
Ez természetesen előfordulhat pontosan azért, mert harmadik ország, mind a magyar, mind az egyébként más uniós fogyasztóvédelmi hatóságok is ezekkel szemben sokkal nehezebben lépnek fel. Természetesen, ha már bekerültek ezek a magyar kereskedelmi forgalomba, mi ki tudjuk vonni azokat a forgalomból, a honlap blokkolás intézményével is tudunk élni, de ez sajnos nem akadályozza meg a távol-keleti webáruházak abban, hogy újabb és újabb termékeket dobjanak a piacra.
Vásárlók számára elég az, hogyha csak műszaki szakboltokban vagy ehhez hasonló üzletekben vásárolnak töltőt, és akkor ezt ki tudják szűrni, vagy esetleg ők is tudják maguktól ellenőrizni azt, hogy jó minőségű terméket vettek-e meg.
Fogyasztóként ezeket nagyon nehéz megállapítani, hogy termékbiztonsági szempontból megfelelőek ezek az USB töltők. Nagyon fontos, hogy nézzük meg a jelöléseket, a CE jelölés, hogy meglegyen, a megfelelőségi tanúsítvány rajta legyen. Illetve bármilyen kérdésünk van, akkor nyugodtan fordulhatunk e tekintetben is az eladókhoz, a vállalkozásokhoz, és ezért is mondjuk, hogy inkább hazai műszaki áruházakban, szakkereskedésekben vásároljunk, hiszen ott konkrét személlyel tudunk beszélni, ő jó esetben ért is ahhoz, és adott esetben, és az elfelelő tapasztalatok is egyébként ezt mutatják, hogy sokkal nagyobb arányban felelnek meg az egyébként nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak ezek a termékek.
Egyman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották. Nyáron kevesebb alkalommal fordul elő vadgázolás az utakon, azonban így is érdemes óvatosan és körültekintően közlekedni, mondta az Inforádiónak Kovács Kázmér, az Autóklub ügyvédje. A biztosítási szakjogásszal Barkóczi Bence készített interjút.
A vadbaleset az egyik legkockázatosabb az autósok szempontjából, mert ha nem autópályán történik, akkor bizony nagyon nehéz azt a kárt, amit az autós elszenved, sokszor vétlenül áthárítani, akár a közútkezelőre, akár a vadásztársaságra. Erre nézve elég egyértelmű most már a bírói gyakorlat, hogy a vadásztársaság csak akkor felel, hogyha ráhajtotta esetleg az utat a vadra, vagy a vadetetőt közel helyezték el, ezt egy vadászati naplóval lehet kérni, hogy a vadásztársaság kimentse a saját felelősségét. A közútkezelő pedig akkor felel, hogyha autópályán történik a vadelütés, mert ott már elsősorban az objektívhez közelítő felelősségét mondja ki a bíróság a közútkezelőnek, ott már kerítéssel a vadnak az útra való kerülését mindenképpen meg kell akadályozni az autópálya kezelőnek, még azokon a szakaszokon is most már vannak olyan műszaki megoldások, ami megakadályozza a vadnak az útra kerülését.
Mennyire jellemző az, vagy előfordulhat-e egyáltalán az, hogy autópályán is történnek ilyen balesetek, és ha igen, akkor általában hol?
Ritkán fordul elő, konkrét esetről is van tudomásunk. Dánvad az magasabbat tud ugrani, tehát ez lehet az egyik oka például annak, hogy az autópályán is vaddal kelljen találkozni. Hál' Istennek ez ma már elég ritka, de nagyon súlyos következményei vannak, ha mégis előfordul.
Milyen következményekre számíthat egy autóvezető, hogyha előtt például egy dánvadat az autópályán?
Az első az, hogy mindenképpen kell a rendőrséget és a közelben levő vadásztársaságot értesíteni arról, hogy ez bekövetkezett, ugye a rendőrség már tudja a vadásztársaságnak a megjelölését és az elérhetőségét, és a helyszínről mindenképpen fényképfelvételek vizsgálata után fog a rendőrség arra a következtetésre jutni, hogy az így bekövetkezett balesetért esetleg felelőse a járművezető.
Kovács Kázmért, az Autóklub biztosítási szakjogászát hallották. Paragrafus. A kiskorúak személyes adatainak vagy képmásának közzététele ellen szólal fel ismét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A figyelmeztetést a közösségi médiát politikai célokra is használó szervezeteknek és természetes személyeknek címezte a hivatal. Péter Falvi Attilát, a hatóság elnökét, Szabó Gergő kérdezte.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság már nem először foglalkozik azzal a jelenséggel, hogy gyermekek személyes adatainak, itt túlnyomó többségben a gyermekek arcképének a felhasználása történik a különböző platformokon, és a hatóság már az ezévi országgyűlési választásokról, ahhoz kapcsolódó adatkezelésekről szóló tájékoztatójában is érintette ezt a kérdést az elmúlt év végén. Ebből következik, hogy elsődlegesen a hatóság amiatt szólalt meg, mert nem először fordul elő, hogy politikai célból történik gyermekek arcképének a felhasználása. És ez a hatóság álláspontja szerint rendkívül káros és sérelmes, nyilvánvalóan, hogy a legtöbb esetben jogellenesen is történik a gyermekek arcképével. Jogellenesen történik a felhasználás, hiszen ha az Európai Unió adatvédelmi szabályait nézzük, egyértelműen fogalmaz a GDPR, hogy fokozott körültekintéssel kell elnyárni a gyermekeket érintő adat kezelések esetében, kiemelt figyelmet és gondosságot vár el a jogszabály az adat kezelőktől, hiszen a gyermekek nem képesek megfelelően felmérni és értékelni azt, hogy milyen mértékű és jellegű hatással jár, illetve a későbbiekben járhat a személyükre, helyzetükre, jogaikra nézve, hogyha a személyes adataikat politikai tevékenység részeként használják fel. Nyilván érinti a tájékoztatunk azt is, hogy természetesen a szülők, törvényes képviselők hozhatnak döntést a gyermekek helyett, illetve nevében. Itt nyilván a GDPR rendelkezéseit, ha figyeljük, akkor ez a hozzájárulással történő adatkezelési jogalap lehetséges, azonban pont az előbbiekben ismertetett elvárások miatt, a fokozott körültekintés miatt, illetve abban a vonatkozásban, hogy a gyermek nem képes megfelelően felmérni és értékelni ennek az adatkezelésnek a hatását, és nem minden esetben képes erre a szülő sem, illetve még az is lehetséges, hogy a gyermek és a szülő között vagy törvényes képviselő között akár érdekellentét is fennállhat, ezért az ilyen jellegű adatkezeléseket nagyon sok esetben az jellemzi, hogy nem felel meg a tisztességes adatkezelés alapelvi követelményének. Ez természetesen egyedi esetekben is vizsgálható, de a fő mondani valója és az üzenete a hatóság közleményének az éppen az, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermekek arcképének, személyes adatainak a felhasználása különböző politikai célból az sérti a tisztességes adatkezelés követelményét. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a szülő, törvényes képviselő hozzájárul az adatkezeléshez.
A hatóság már nem először hívja fel erre a jelenségre a figyelmet az elmúlt időszakban, de évekkel ezelőtt is fordultak már elő hasonló esetek. Azért látnak némi javulást ezen a téren?
Annyiban látunk javulást, hogy a hatóság amennyiben, amikor eljárást indít a hatóság, akkor már az első megkeresésre, amelyben általában még kérdéseket teszünk föl egy akár vizsgálati, akár hatósági eljárás keretében, gyorsan leveszik ezeket a felvételeket. Egyébként azt is tartalmazza a közleményünk, hogy a hatóságnak az infotörvény korábbi módosítása alapján arra is van lehetősége, és élünk is ezzel a lehetőséggel adott esetben, hogy a gyermekek személyes adatát, a nyilvánosságra hozott adatokat, arcképet ideiglenesen hozzáférhetetlenné tegyük. Ehhez kell a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közreműködése is, de ilyen intézkedés foganatosítására is sor került már.
Péter Falvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét hallották. Paragrafus. 2018-ban jelentősen módosultak a fizetési meghagyásos eljárás szabályai az új polgári perrendtartás hatályba lépésével, de azóta is több fontos változás történt. Tavaly októbertől a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, alapítványok, egyesületek és jogi képviselők részére a fizetési meghagyás kézbesítése és az eljárás során történő kapcsolattartás teljes egészében elektronikus úton történik. A fizetési meghagyás és valamennyi kapcsolódó irat a cégkapura vagy hivatali tárhelyre érkezik. Az eljárás szabályairól Pulinka Mihállyal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara ügyvezetőjével beszélgettem.
Mint az életben mindennek, a fizetési meghagyásos eljárásnak is van egy sajátos evolúciója, vagyis folyamatosan fejlődik jogszabályváltoztatások által. A legnagyobb valószínűséggel Pulinka Mihály, a Magyarországos Közjegyzői Kamara ügyvezetője van a telefon másik végén. A legutóbbi változásnak mi az értelme?
A fizetési meghagyásos eljárás 2010 óta van közjegyzői hatáskörbe, és azt kell mondjam, hogy 2018-ig tulajdonképpen jelentősebb változtatás nélkül létezett az erre vonatkozó jogszabály. 2018-ban esett át egy elég nagy változáson maga az eljárás, ugye akkor lépett hatályba a most hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény, és ehhez került igazításra a jogszabály. Azt követően pedig a jogalkotó gyakorlatilag 2-3 évente hozzányúlt a joganyaghoz. Így történt ez 2025 közepén is, ami több változást eredményezett. Ezek elsősorban a mindennapi életben előforduló olyan helyzetekre reagálnak, amik egy ilyen eljárásban, mint a fizetési meghagyásos eljárás, azért foglalkozni kell, tekintettel arra, hogy azért közel 4-500 ezer fizetési meghagyás kerül kibocsátásra egy évben, tehát igencsak sokféle helyzet áll elő ilyen eljárásokban. A legutóbbi változásban, ami legfontosabb elemként kiemelhető, az az egyéni vállalkozókat érinti. Ugyanis ha az egyéni vállalkozó van kötelezetti oldalon, tehát ő az, aki megkapja a fizetési meghagyást, tőle követelnek valamilyen pénzösszeget, akkor az egyéni vállalkozó 2018 óta elektronikusan kell, hogy benyújtsa a beadványait a közjegyzőhöz. Nagyon fontos, hogy ez az elektronikus benyújtás nem azt jelenti, hogy hivatali kapura küldi a közjegyzőnek, vagy esetleg ír egy egyszerű e-mailt, hanem erre külön felület van a Magyarországos Közjegyzői Kamara által működtetett rendszer, amit az fmh.mog.hu weboldalon lehet elérni, és nem annyira egyszerű, mint egy e-mail címre regisztrálni, ugyanis minősített elektronikus aláírás és minősített időbélyegző szükséges a rendszer használatához, és ezen keresztül kell az egyéni vállalkozónak a beadványait benyújtani. Ez így van 2018 óta, ugyanakkor a jogalkotó reflektált egy olyan helyzetre, hogy nyilván az egyéni vállalkozók jelentős része az nem professzionális szereplő olyan értelemben, hogy mondjuk a jogi ügyeit is professzionálisan tudná intézni, mint mondjuk egy részvénytársaságtól az elvárható, és bevezette azt a szabályt tavaly augusztustól, hogyha az egyéni vállalkozó mégsem elektronikus úton terjeszti elő az ellentmondását, akkor tulajdonképpen egy plusz kiskapu jelenik meg a határidő szempontjából. Tudnélik, ha az egyéni vállalkozó nem elektronikus úton, tehát az előbb elmondottak szerint nem a Magyarországos Közjegyzői Kamara honlapján minősített aláírással terjeszti elő az ellentmondását, a közjegyzőnek vissza kell utasítania az ellentmondást anélkül, hogy hiánypótlás keretében tisztázná az egyéni vállalkozóval, vagy hiánypótlás keretében hívná fel a szabályszerű előterjesztésre, viszont a jogalkotón felismerve azt, hogy az egyéni vállalkozók is milyen sokfélék lehetnek, bevezette azt a szabályt, hogy a visszautasító végzés jogerőre emelkedését követő 5. napig még pótolni tudja az egyéni vállalkozó szabályszerűen az ellentmondást. Tehát magyarán szólva, hogyha egy egyéni vállalkozónak az ellentmondását azért utasítják vissza, mert nem elektronikus úton terjesztette elő az ellentmondását, mert nem figyelt ezekre a szabályokra mondjuk, akkor a visszautasító végzés készhezvételét követően még van ideje akár saját magának pótolnia, akár pedig elmenni egy ügyvédhez, hogyha esetleg ő nem rendelkezik ez az egyéni vállalkozó minősített elektronikus aláírással, és akkor az ügyvéd tudja a nevében előterjeszteni az ellentmondást. Ugye ellentmondásnak nevezzük azt a nyilatkozatot, amiben vitatja a követelést az egyéni vállalkozó, tehát amikor azt fejezi ki a közjegyzőnek, hogy nem ért egyet a követeléssel, és nem kívánja kifizetni a jogosultnak.
Ez meglehetősen ráklépésben haladásnak tűnik a digitalizáció rögös útján. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy egyéni vállalkozó rendelkezésre álló 5 napban megszerzi a minősített aláírás alkalmazásához szükséges jártasságot, amikor vannak olyan felmérések, hogy honlapja sincs az egyéni vállalkozók egy nagyon-nagyon jelentős részének, mert hát nem ezzel foglalkozik, hanem mondjuk virágot köt, meg cipész, meg mondjuk újságíró.
Jól reagál ilyenkor a jogalkotó haladék adásával a felmerülő problémákra?
Én azt gondolom, hogy ez egy csonttörésre egy raktapasz, én is ezt hallom erről a megoldásról. A kamara már évek óta jelezte az igazságügyi tárcának, hogy nem tartja helyén valónak azt, hogy az egyéni vállalkozók ebből a szempontból ugyanolyannak minősülnek, mint a gazdasági társaságok adott esetben, mint említettem, mondjuk egy részvénytársaság.
Hát ott van egy jogász, van egy jogi osztály, tehát ott képzett emberek foglalkoznak, meg valószínűleg van egy elektronikus ügyintézéssel foglalkozó, meglehetősen magasan fizetett szakember, akinek ez a melója.
Így van, ráadásul, ahogy ön is említette, az egyéni vállalkozók jelentős részének tényleg szinte kizárt, hogy elektronikus aláírása legyen, hiszen egész egyszerűen nincsen rá szüksége, és ugye ennek a fenntartása azért pénzbe kerül, anyagi vonzata van. Mi már tettünk javaslatot arra vonatkozóan, hogy az egyéni vállalkozók kerüljenek ki ebből a körből, egyelőre a jogalkotó ezt nem látta indokoltnak, úgyhogy marad ez a megoldás, és erre találta ki a jogalkotó azt, hogy akkor az egyéni vállalkozónak úgymond egy plusz figyelmeztetés van beiktatva, ha úgy tetszik, hiszen ugye a visszautasító végzést, ha átveszi, akkor ugye van még a jogorvoslati határideje, ami 15 nap, és ezt követő 5 napja van még arra, hogy elektronikusan előterjeszte. Nem hiszem, hogy a jogalkotó arra gondolt, hogy ez idő alatt elektronikus aláírást vásárolna az egyéni vállalkozó, hiszen hiába kapott fizetési meghagyást, amit ugyanúgy nem lesz az elektronikus aláírásra szüksége a későbbiekben, hanem valószínűleg ezt az időt arra gondolta a jogalkotó, hogy ügyvédhez menjen el az egyéni vállalkozó, hogy ügyvéd terjeszte elő a képviseletében az ellentmondást.
Azokra a problémákra szokott reagálni a rendszer, hogy a fizetési meghagyások egy nagyon jelentős részét professzionális szervezetek, mit tudom, bank, parkolási társulás szokta kiadni? Tehát az ő oldalukról rendben megy a dolog?
Ha a technikai részét nézzük, akkor természetesen nincsen nagy, hogy mondjam, kilengés ezeket illetően. A fizetési meghagyásos eljárás jellemzően túlnyomó részben, körülbelül legalább 80%-ban ilyen professzionális szereplők veszik igénybe jogosulti oldalról, tehát akik pénzt követelnek valakitől. Jellemzően bankok, követeléskezelők, közműszolgáltatók, azok, akik ezt az eljárást igénybe szokták venni, megindítják ezt az eljárást. Az ő oldalukról olyan értelemben bejáratott az egész, hogy maga az eljárás egy egyszerűsített eljárás, tehát a jogosultnak is egyszerű a dolga, hiszen csak egy kérelmet kell kitöltenie. Az ő vonatkozásukban a legutóbbi időben pusztán annyi változott, bár ez sem teljesen jelentéktelen, hogy aki az eljárást megindítja, annak minden szereplő részére, akit feltüntet a kérelemben, legyen az jogosult vagy kötelezett, az adószámot meg kell jelölnie. Tehát egy plusz adat feltüntetési kötelezettség került bevezetésre. Ennek az az indoka egyébként, hogy az elektronikus kézbesítés körében történt változás az elmúlt egy-két évben, és most már szélesebb körben kézbesít elektronikus úton a közjegyző fizetési meghagyást, mint korábban. Ehhez az elektronikus kézbesítéshez szükséges az adószám, és ezért várja el a jogalkotó a jogosultól. De egyébként az ő részükről nagy probléma nem tapasztalható, de hát nyilván 2010 óta volt idejük megtanulni a szabályokat.
A természetes személy, mint kötelezetti oldal, ő mikortól számítson arra, hogy minden elektronikusan fog történni? Zajlik a világunkban egy ilyen nagy átalakulás, egyre többen regisztrálnak digitális állampolgárságra, egyre több embernek van, ha akarta, ha nem, ügyfélkapuja, előbb-utóbb mindenki oda fog terelődni? Mert aki ezt gyakorlatban használja, azt tapasztalja, hogy hát bizony ez gyorsabb.
Egyelőre még azt nem látjuk, hogy a jogalkotó mit gondol arról, hogy elektronikus úton kerüljön kézbesítésre, például a fizetési meghagyása kötelezettek részére, akkor is, hogyha ők természetes személyek már, mint a kötelezettek. Ugyanakkor mi már tettünk erre is egyébként javaslatot, hogy meg lehetne próbálni, hiszen nagyon sok ember rendelkezik ügyfélkapuval, és azért látjuk, hogy akár olyan személyek is, akik mondjuk fiatalkorúban nem használtak ilyen digitális szolgáltatásokat, ma már nagy rutinnal kezelik az ügyfélkaput. Nyilván az ellenkezőjére is van példa. Ezért a MOK olyan javaslatot tett korábban az igazságügyi minisztériumnak, hogy meg lehetne próbálni azt, hogy elektronikusan kézbesítjük a fizetési meghagyást természetes személyeknek is abban az esetben, ha van ügyfélkapujuk. És amennyiben ott esetleg nem veszik át a küldeményt, akkor meg lehetne próbálni azt, hogy abban az esetben viszont postai útra tér át a kézbesítés. Tehát úgymond hátránya nem származna abból senkinek, hogy van ügyfélkapuja, de mondjuk azt nem használja, vagy nem nézegeti, mert akkor ugyanúgy átterelődik az eljárás papír alapúra a természetes személyek esetén. Itt nyilván azért azzal számolni kell, hogy akkor ebben az esetben a jogosulti érdekek valamilyen szinten sérülnek, hiszen ez elhúzza az eljárást. Azért itt egy jó két héttel számolni kell, amivel hozhat egy ilyen eljárás, és a fizetési meghagyás eljárásnak az a célja, hogy gyorsan lefolyjon. Ugyanakkor nem ördögtől való szerintünk ez a gondolat, és meg lehet ezt úgy is valósítani, hogy mondom, azoknak a joga is sérüljenek, vagy érdeke is, hogy sérüljenek, akik egyébként nem, vagy nem úgy használják az ügyfélkapujukat, mint akik rendszeresen dolgoznak vele.
Most itt civil felhasználóként próbáltam ezen elspekulálni, hogyha nekem jön valami ügyfélkapus küldemény, az automatikusan a regisztrált e-mail címemre is fog küldeni egy üzenetet. Tehát nem kell állandóan az ügyfélkaput bújnom, mert a napi használatban lévő e-mail fiókomra is megjön az értesítés. Azért ez nem tűnik olyan atomfizikának.
Szerintem azért ebben van különbség az állampolgárok között, mert egy tudatos felhasználó az tudja szortírozni a leveleit, tudja úgy e-mailjeit válogatni, hogy ez ne okozzon gondot, de hogyha abba gondol bele, hogy vannak emberek, akik mindenféle platformra regisztrálnak, mindenféle kínai boltoktól kezdve a Facebookos üzeneteken át mindennek az értesítését az e-mail címükre kérik, azért nincs kizárva, hogy egy embernek egy nap annyi értesítése jön, hogy könnyen figyelmen kívül maradhat akár egy ilyen hivatalosnak. Messziről is látszik, hogy hivatalos értesítő, ami érkezett az e-mailes tárhelyére. Szóval ilyen értelemben a természetes személyeknél a hibázás lehetőségére még jobban kell figyelni, és tőlük azért kevésbé is várható el professzionális eljárás, mint mondjuk egy gazdasági társaságtól.
Értem, a temus kütyüt beteszi a prioritásba, a fizetési meghagyást meg kidobja a kukába, ha rosszul állítom be.
Hát nézze, hogyha abból indulunk ki, hogy nyilván szívesebben is kap az ember mondjuk egy webáruháztal értesítőt, hogy megérkezett a terméke, meg tudom érteni, de azt hiszem, hogy erre ezzel sokkal lassabban kell haladni, és megfontoltabban, mint a gazdasági társaságok esetén.
Ulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara ügyvezetőjét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.